generációk egymásért, vagy egymás ellen. Kovács Józsival beszélgettem, mondtam neki, hogyha újra neki fognánk, lehet, hogy nem vállalom el ezt a témát. Túl nagy falatnak tűnt, főleg ahogy kezdett összeállni és kezdett gyűlni a sok minden. Arra vállalkoztam, hogy ezt a kérdést egy kicsit nem elsősorban, persze nem lehet ezt teljesen külön választani, nem elsősorban keresztény megközelítésből, bibliai megközelítésből, hanem társadalmi megközelítésből. Tehát, hogy a mai nem csak a hívő, hanem a hitetlen világban milyen problémák, milyen generációs különbségek vannak, mit jelent ez a generációs különbség. Miért láttuk fontosnak egyáltalán ezt a témát? Azt gondolom, hogy lett volna jobb szakember, aki ide kiálljon, és valamilyen pszichológus, pszichiáter vagy egyéb végzettséggel elmélyedjen ebbe a témába. Talán azért vállaltuk mi föl ezt a témát, egy kicsit talán érzékelhető is volt, az IFI vezetők részéről próbáltuk fölhozni ezt a témát, mert talán mi látjuk leginkább középről ezt a kérdést. Nem tudom, volt-e valaki olyan beosztásban, munkahelyen, hogy középvezető, ismeritek, föntről is nyomnak, lentről is vannak elvárások. Azt gondolom, egy kicsit ilyen helyzetből látjuk ezt a kérdést. Látjuk az idősebb korosztálynak a kérdéseit, kétségeit, és ugyanúgy a fiataloknak is látjuk a hozzáállását. Fiatalok kérdezik, hogy miért nem értenek meg minket, miért nem fogadnak el minket olyannak, amilyenek vagyunk, miért akarnak minket megváltoztatni. És ezek az idősek is mondják azt, hogy hát, ami már is hangzott, hogy hát mi is voltunk fiatalok, tudjuk, hogy mi kell nektek. Jó, most kicsit kiélezem a dolgot, de legalábbis ezt gondoljuk. Csak egy példát hadd hozzak, ami hogy érzékeltessem ezt a feszültséget. Már évek óta jön a fiatalok felül egy olyan kérés, hogy szeretnének ők egyszer magukba szilveszterezni. Talán átment ez a gyülekezeteknek ez a kérés, és nagyon érdekes volt látni ezt a föntről-lentről való nyomást. Ugye, amiről beszélt délelőtt Attila, hogy világéletünkben, a gyülekezetekben együtt szilvesztereztünk, az idős, milyen jó volt nekünk, ugye valahogy így mondtad Attila, milyen jó volt nekünk. A fiatalok meg nem értették, hogy egyszer mi nem lehet, és hadd mondjak, bármilyen példát mondok, soha nem akarok most minősíteni, hogy jó vagy nem jó. Inkább csak azt érzékeltetni, azt a gondolkodásbeli különbséget, ami a két generáció között van. Nagyon érdekes, hogy aztán félig meddig sikerült most egy ilyen szilvesztert létrehozni, és félig meddig eredménnyel. Tehát érzékelhető volt, az egyik oldal is próbált valamennyit engedni, de aztán utólag hallottunk olyan visszajelzéseket pont a fiataloktól, hogy mintha hiányzott volna egy olyan rész, amit igazából megszoktak, amikor az idősek szerveznek valamit. Na mindegy, szóval ez egy... Attól félek, hogy a mostani előadás után megint föntről és lentről is fogok kapni. Generációs kérdés. Hogyan lehet, háromféleképpen lehet ezt a kérdést kezelni? Az egyik az az, hogy azt mondjuk, hogy nincs generációs probléma. Találkoztunk ilyennel. Mikor most készültünk, beszélgettünk másokkal, jött oda valaki és mondta, hogy hát itt körülbelül egy 20-30 évvel ezelőtt felvetették szintén fiatalként, hogy jó lenne erről a gyülekezetben beszélni, és akkor az idős testvér odament hozzá, és azt mondta, hogy nálunk a gyülekezetben nincs generációs probléma. Érzékeltük, hogy nincsen. Tehát valóban nem nagyon volt kapcsolat a két generáció között. Nem tudom, hogy most visszagondolva akkor fiatalként hány időssel volt igazából jó kapcsolatom. Talán Győző bácsival, és aztán Snit, nem is tudom. Mennyire működtek ezek a kapcsolatok? Tehát ebből adódóan tényleg nem volt generációs probléma. A másik lehetőség az, hogy van generációs probléma, és igazából a megközelítés az, hogy mindenki mondja a magáét. Mindenki mondja azt, hogy mit gondol, mit próbál elfogadtatni a másik generációval. Én kiírtam itt egy-két dolgot, és ez nem 30 évvel ezelőtti dolog, hanem az elmúlt években olyan mondatok, amiket hallottam a saját köreinkből, idősebbek részéről. Mi is voltunk fiatalok, tudjuk, hogy mi a jó. Ha nem tetszik az a rendszer, akkor hát szeretettel elbocsátjuk őket, keressenek valahol olyan helyet, ami az ő kultúrájuknak megfelelő, ha már minden áron azt szeretnék. Volt egy korombeli ember, aki úgy fogalmazta, hogy mi is végigülültük az unalmas bibliaórákat, miért ne tudnák a fiatalok is végigülni. Hallottam olyan mondatot, hogy nehogy már a fiatalok diktáljanak nekünk. Ezek konkrét, elhangzott, az elmúlt években elhangzott mondatok. És mit mondanak a fiatalok? Gondolkodtam, hogy mit mondanak a fiatalok. És nem jutott eszembe semmi. Azaz, szerintem a fiatalok nem mondanak semmit. A fiatalok szerintem egyszerűen, hogyha úgy érzik, akkor fogják magukat és eltűnnek. Szó nélkül. Lehet, hogy van olyan, aki mond valamit, ha személyesen megkeressük és rákérdezünk, hogy mi van. Ültem én is fiatallal sörözőben, amikor ment el, és próbáltam beszélgetni vele. Persze nem az volt az első alkalom. Szóval ez a második lehetőség. A harmadik lehetőség pedig az, ami már délelőtt is elhangzott, hogy van generációs különbség, van generációs probléma, és keresem a megoldást. Ugye Attila úgy mondta, hogy az atyák szívét a fiakhoz, a fiak szívét az atyákhoz. Egy szívbeli hozzáállásról hallottunk, és hallottunk arról, hogy mennyire fontos a hatóanyag, az üzenet, amit szeretnénk, hogy átmenjen. És mielőtt itt az idősebb generáció az érzékelni, hogy itt bárki is ellenük beszél, hadd mondjam az egyik legfontosabb dolgot, hogy én azt gondolom, hogy ez a hatóanyag, amit át kell a fiataloknak adni, ez az idős generációban van. Az ő tapasztalatában, az ő Istennel való kapcsolatában. Ezt nagyon fontos lenne átadni, ezt a hatóanyagot. Nagyon fontos lenne, hogy átmenjen. És az volt a célunk, ezzel a mai nappal, hogy próbáljunk meg ma így együtt lenni, így gondolkodni erről a kérdésről. Én 4 lépést gondoltam, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani. És lehet, hogy itt lesznek átfedések, mert azt gondolom, ez természetes az eddig elhangzottakkal. Az első lépés, amit fiatalként is és idősként is meg kell tennünk, az, hogy kérdezek. Kérdezek. Megkérdezem a másikat, hogy mit gondol. Megkérdezem a másik generációban lévőt, hogy mit gondol. Elhívom magamhoz, beülök vele valahova, személyesen, nem nagy vonalakba beszélve, nem nagy csoportokba, hanem személyesen megtalálva egymást. Kérdezek. Ami feltételez egy őszinte kíváncsiságot, hogy gondolkodik a másik. Addig, amíg nincs bennem őszinte kíváncsiság, hogy gondolkodik a másik, addig nem lesz eredmény. A második lépés az, hogy megértem, hogy mit mond. Azaz egy olyan hozzáállást jelent a beszélgetésnél, hogy nem csak az a cél, hogy én mondjak neki valamit, mert mi mindig tudunk mondani a másiknak valamit, hanem megpróbálom megérteni, hogy mit mond a másik. Van ilyen kapcsolatunk egymással? A harmadik lépés a beszélgetés alapján, amit úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy szelektálok. És ez ma már elhangzott, és el is fog többször hangozni, mert szinte az egyik legfontosabb feladat, amit meg kellene tenni, és ahol leginkább előjönnek a különbségek. Szelektálok, hogy abból, amit a másik mond, mi az, ami érték, mi az, amit meg kéne hallanom, mi az, amit figyelembe kéne vennem, mi az, amit bátorítanom kellene, és mi az, ami nem. Ez ugye délelőtt úgy hangzott el, hogy a hordozóanyag, vagy hogy mondtad, Attila, a tartalom. A forma és a tartalom. Van egy forma, és van egy tartalom, és ennek a határvonalát hihetetlen nehéz eldönteni. Mert akik itt vagyunk a teremben, mindannyian azt mondjuk, hogy hát természetesen a Biblia alapján húzzuk meg ezt a határvonalat. Természetesen a Biblia alapján. De valóban jól meg tudjuk-e húzni ezt a határt? Hiszen a veszély ott van, hogy az idősek bizonyos formai dologra azt mondják, hogy hát ez ilyen bibliai alap. És a veszély ott van, hogy a fiatalok azt mondják bibliai örök dolgokra, hogy ez csak a mai kultúra része. Illetve, hogy ez egy régi kultúra része volt, és hogy most ma már nem ugyanazokat az időket éljük. Nagyon érdekes azt látni, hogy a kereszténység hajlamos a múltban élni. Tegnap előtt beszélgettünk otthon, Noémi lányom említette, én építészetet tanul, hogy nagyon érdekes megnézni például a templom építészetet. Hogy milyen kultúrát képviselnek a templomnak a formái. Hogy kiderült, hogy most lehet, hogy nem pontosan mondom, de amikor építették itt a Lehel úti templomat, kiderült, hogy a 600 évvel ezelőtti Jáki templom alapján építették meg. Az volt a példa. És lehet, hogy meg kellene nézni, hogy miért nincsenek a templomba ma fiatalok. Lehet, hogy egy olyan formájúra építjük a templomot, vagy építették a templomot, amiben már nem lehet betuszakolni ezt a generációt. És azt gondolom, hogy ez a veszély fenyeget minket. Tehát nem a templomok, nem a bibliai kor szerinti templomok szerint épülnek, mert arra még lenne magyarázat. Nem, 500 évvel korábbiakat. És ugyanígy van a zenében, a gyülekezeti életvitelben hajlamosak vagyunk az elmúlt korok 50-100-500 évvel korábbi kultúráját bibliainak kijelenteni. Nagyon fontos lenne a beszélgetés, hogy megértsük a másikat, és nyitottság arra, hogy észrevegyem, hogy mi az, ami kulturális kérdés, és mi az, ami örökérvényű, bibliai fontosságú dolog. És a negyedik lépés pedig az, hogy amit úgy fogalmaztam magamnak, hogy átveszek. Azaz kipróbálom. Erőt veszek magamon, és kipróbálom. Gyakorlattá teszem. Nagyon érdekes volt, mikor az idei szilveszterről beszélgettünk, és fiatalokkal együtt próbáltunk átbeszélni, hogy mégis hogy folyjon le ez a szilveszter. És kicsit úgy volt, hát, hogy az első néhány órát főleg az idősebbek szervezik, aztán éjfél utáni részt azt a fiatalok, és amikor a fiatalok előálltak egy tervvel, és akkor mondták, hogy éjfélkor ők szeretnének kint lenni a városba, és nézni a durroktatást, meg a fényeket. És akkor rögtön kijött belőlem a generációm hozzáállása, de hát figyeljetek, hát nagyon jó volt, mi évek óta szilveszterkor a himnuszt énekeljük el, és utána pezsgőt bontunk, és kocintunk egymásnal. Hát valahogy ezt jó lenne, ez olyan jó volt lenne ezt átmenteni. És amikor itt tartottam, akkor rájöttem, hogy hát figyelj, Ernő, most miről, mi a helyzet? Lehet, hogy ez most hol van megírva, hogy kell évfélkor átmenni az óévből az új évbe. Vagy van esetleg itt közöttünk olyan generáció, aki úgy gondolja, hogy az a biblikus, hogy imádsággal megyünk át az óévből az új évbe? Ha ige helyet tudtok hozni, azt megköszönöm, mert akkor mi is ráállunk erre. Ezzel csak azt akarom érzékeltetni, hogy mennyire nagyon biblikusnak tudunk elfogadni olyan dolgokat, és utána kidobjuk, és vele együtt megy a lényeg. Hogy mondják, a fürdővízzel együtt a gyereket? Mert ha kidobjuk a fürdővizet, megy a gyerek. Nem tudom, hogy utána akartam, én egyszer hallottam egy olyat, hogy talán az Ónagy Gáborban, hogy ez úgy volt valahogy régen, a fürdővízbe mosdatták a gyerekeket, és a legutolsó volt a legkisebb. Nem tudom, jól meg tudtok erősíteni, és valahogy onnan jött ez az egész, hogy véletlenül őt is kidobták a legvégén a fürdővízzel. Nehogy az legyen, hogy a végén a fürdővízzel együtt a legkisebbeket kidobjuk. Ahogy említettem, szeretném egy kicsit felvázolni a mai generációk helyzetét. És ahogy mondtam, nem keresztény vonatkozásban elsősorban. A cél az, hogy az idősebb generáció egy kicsit érezzen rá arra a kultúrára, ami ma körbeveszi őket is, csak ők legfeljebb nem veszik észre, de főleg a fiatalokat. Hogy egy kicsit belelássanak ebbe a világba. A fiataloknak pedig talán az, hogy egy kicsit mögé lássanak ennek a világnak. Mind a két generációnak szüksége van arra, hogy elgondolkodjon. Tomka Gáborral beszélgettünk lent egy pár percet, és mondja, hogy oké, Ernő, de figyelj, nem csak két generáció létezik. Hát tényleg nem csak két generáció létezik. Régen ez lehet, hogy nem tudom, Szokratész, vagy kinek a korában, azt mondta Attila, lehet, hogy két generáció létezett egyszerre, mondottak az idősek, meg a fiatalok. Én egy kicsit utána olvastam. Most úgy érzékelem a helyzetet, hogy öt generáció ülünk itt. Öt generáció ülünk itt. És engem és a két legkisebb gyerekemet között van még plusz kettő generáció, amit az irodalom, a szakirodalom megkülönböztet. Szeretnék egy picit bemutatni ezeket a generációkat, és közben azt hadd mondjam, hogy lehet, hogy ahogy mondtam, nekem is egy kicsit ömlesztve lesz, lehet, hogy kicsit sok minden hangzik el, lehet, hogy nem fogunk tudni mindent megjegyezni, nem is az a célom, hanem az, hogy legyen egy benyomásunk, hogy legyen egy gondolatindítónk arra, hogy utána ebben a kérdésben tudjunk tovább lépni, tudjunk beszélgetni, tudjunk gondolkodni. Szóval azt gondolom, hogy Szokratész korában, meg még tulajdonképpen szerintem valahol a 19. századig. Akkor is voltak generációs problémák, de nem ekkora. Akkor még nagyon működött sok mindenben az, hogy a generációk a tudást, a kultúrát és sok mindent átadták a következőnek. Az apa, az anya sokszor átadta a tudását, a fiú sokszor az apja mesterségébe lépett. A kultúrát, én nem tudom, a fonóba, meg mindenhol átadták, ment egyik generációról a másikra. Ma ez nem egészen így van. A szakirodalom a ma itt lévő legidősebb generációt, akik körülbelül 70 év fölöttiek, veteránoknak nevezi. A veterán generáció. Még náluk úgy, ahogy működött ez a fajta rendszer, amit említettem. Utána jött a úgynevezett baby boom generáció. Tulajdonképpen a világháború után, abban a felszabadult a nyomás alól, főleg a háború nyomás alól felszabadult időszakban ugye jött sok gyerek, őket nevezték a baby boom generációnak, ők a ma 50-70 éves közötti korosztály. Mi volt jellemző erre a generációra? Ők voltak az első igazán lázadó generáció. Látszólagos szabadság volt, meg fellendülés ugye a háború után, de már azért ott érzékelhető volt, főleg az amerikai társadalomban, ugye a vietnámi háború. Ez a nemzedék lázadt ez ellen, és igazából a békéért és a szeretetért tüntettek. És különböző formákban nyilvánult ez meg. Ők voltak az első képviselői a szabad szerelem és a drog használatának. Például ugye biztos mindenki hallott a nagy amerikai Woodstock fesztiválról, ami talán az első volt ilyen tekintetben, 500 000 fiatal gyűlt össze, és elsőként ott engedték szabadon a drog használatot. De a Hair című film, Bob Dylan, azt gondolom, hogy ennek a generációnak mond ez egy-két dolgot. Ugyanakkor meg kell különböztetni azt, hogy ebben a generációban Magyarországon egy picit azért másképp alakultak a dolgok. Magyarországon ugye mi építettük a szocializmust, és ez elég komoly hatással volt erre a generációra. Az a fajta szabadság kiélésére nem volt lehetőség. Határokat és kereteket állítottak föl nekünk. Egyébként nagyon érdekes lenne tulajdonképpen megfigyelni, hogy ezek a határok és keretek, amiket fölállítottak, és a gyülekezet is, amiben élt gyakorlatilag, ezek a határok és a keretek lebomlása után mennyire megmaradtak. De ez önmagában egy nagy téma lenne. Poroszos tekintélyelvűség volt, bizonyos tekintetben egy biztonság, adtak nekünk egy bizonyos biztonságot, munkahely biztonsága, munkahely tisztelete, büszkék voltak az emberek, hogy én 60 éve már ugyanazon a munkahelyen dolgozom. Valamiféle lassú világ volt, amiben mi felnőttünk. Ebbe csapott bele a rendszerváltás, amit a különböző, még ezen belül, a korosztályon belül is különbözőképpen éltünk át. Ebből az idősebb korosztály az úgy gyorsan talán még el tudott menekülni valamiféle nyugdíjba, vagy rákényszerült arra a váltásra, ami ahhoz, hogy megélhetés legyen, bele kellett dolgoznia magát. Megszűnt a biztonság, sok vesztese volt ennek a rendszerváltásnak. Utána jött, megkülönböztet a szakirodalom, a következő generációt elnevezte X generációnak. Ez az X generáció a mai 40-50 éves korosztály. Ők is, és ők már teljes mértékben elvesztették a biztonság érzetüket. Az emberi kapcsolatok megváltoztak. Érdek kapcsolatok felértékelődtek. Felértékelődött a munkahelyen, hiszen a munkahelyen is érdekkapcsolatokat kellett teremteni a hosszú távú biztonság érdekében, de nem csak ott, hanem mindannyian, bocsánat, nem akarom nagyon leírni, vannak ezek a multilevel marketing rendszerek, ahol szintén a baráti kapcsolatok érdekkapcsolatokká alakultak, vagy alakulhattak át. Nagyon sok kapcsolat sínylette ennek a kárát. Ez a nemzedék az, aki már több-kevesebb sikerrel a számítógép használatával megbarátkozott, élt, egyre többet dolgozott, hihetetlen mennyiségű dolgozott és dolgozik ez a generáció. És igazából ellentétben a korábbiakkal a szorongás és a stressz az abszolút része lett az életüknek. Ezután ezt követte az Y generáció. Talán biztosan hallottuk sokan a mai, hát egyébként ezek a határok, ezek ilyen körülbelüli határok, különbözőképpen húzzák ezeket meg, 20, 30, esetleg 40-ig éves korosztály. Mit kell tudni erről a korosztályról? Az egyik legfontosabb dolog, hogy ez a korosztály a baby boom nemzedéknek a gyereke. Annak a nemzedéknek a gyereke, akik, ahogy említettem, először lázadtak a rendszer ellen. Akik az első generáció voltak a drog és a szabad szerelem rendszerének. És ezért a mai Y gyerekeknek a nagy része, vagy jó része olyan családban nőtt fel, amelyik mára már nem család. Szétesett, patchwork családok. Ebben a millióban meleg helyett hideg, otthoni háttérben nőtt fel. Azt gondolom, hogy kezdünk itt, én magam itt elakadni. Kezdődik az a pont, ahol már fogalmam sincs, hogy mit élnek meg ezek a gyerekek, akik talán még meleg családi háttérben nőttünk fel. Persze a hívőknél egy picit más, de mondjuk azt is szomorú látni, hogy csak egy picit más. A válások, meg nagyon sok minden az látható, hogy sajnos a keresztjén gyülekezeteinkbe ugyanúgy bejön, mint ahogy a környezetünkbe, mint megoldási lehetőségek. Ez a generáció mindemellett látja a szülei generációját, amelyik amellett, hogy szétesett, amellett egy mókuskerékhez hasonlít. Munka, 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 hogy aztán egy hétre el lehessen menni Hawaii-ra vagy valahova. És megint munka, 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 hogy megtartsuk a munkahelyet, meg amúgy is kell a sok pénz. Nemrégiben a 2012 végén csináltak egy felmérést Magyarországon erről a generációról, hogy mi a vélemény ennek a generációnak, és engedjétek meg, hogy ezt felolvassam. Ez most került nyilvánosságra, azt hiszem tavaly novemberben egy felmérés alapján. Nagyon sok ilyen Y-generációs fiatalt kérdeztek meg. Félelem, bizalmatlanság és jövőkép nélküliség jellemzi őket. Új csendes generációnak nevezték el a most 15-29 éves fiatalokat a nagyszabású ifjúsági 2012 kutatás készítői. A szüleik értékrendjét nem kérdőjelezik meg, a lázadás távol áll tőlük. Legszívesebben otthon ülnek, passzívan kivonják magukat a körülöttük zajló ügyekből, kiábrándultak, és nagyjából fogalmuk sincs, hogy mit hoz a jövő. A mai fiatalok érzékelik a saját generációjuk problémáit, de nem tesznek semmit a változásért, egyre nő bennük a kilátástalanság érzése. Ez egy objektív felmérésnek az eredménye, amit nem idősek fogalmaztak meg, vagy nem tehát a fiatalok megfogalmazásából összegeztek. Jövőkép nélküli nemzeti generáció, ez az Y-generáció. És nagyon fontos tudnunk, hogy ez a világról szól, de ennek a világnak hatása van a gyülekezetben lévő fiatalokra is. Nagyon komoly hatással van. Ez a generáció fél a felnőtté válástól. Ha megnézzük, hogy mikor házasodnak, ha megnézzük, hogy sokszor diplomahalmozással próbálják kihúzni, kiterjeszteni azt az időt, amíg még nem kell belépni abba a nagyon-nagyon nagybetűs életbe, abba az életbe, amitől félnek, akkor megértjük azt. Szintén ebben a felmérésben volt, hogy 2012-ben, tehát ebben a felmérésben a 20%-uk ennek az Y-nak bizonytalan abban, hogy egyáltalán akar-e megházasodni. Ebben a kemény és pozitív jövőkép nélküli világban ugyanakkor biztonságra vágynak. Mert valahol minden ember biztonságra vágyik. Valahol minden emberben ott van belül az a vágy, hogy biztonságban legyek. És ha nem találják meg ott, ahol kellene, ha nem találják meg a családban, ha nem találják meg adott esetben a gyülekezetben, akkor megtalálják máshol. Ez a generáció az, akinek már a számítógép és az internet abszolút a élete részévé vált. És ezeket a kapcsolatokat, a biztonságra való vágyat, ezt megpróbálják ott megtalálni. És biztosít ilyen lehetőségeket. Hiszen a közösségi portálok, régen volt az IVIV, most is van, Facebook, különböző csoportok, vannak ilyen játékok, hogy nevezik ezek a, Attila is beszélt, vagy te nem arról beszéltél, ezek a ilyen mindenféle birodalomépítő játékok. Azt gondolom, hogy talán el sem tudjuk képzelni, hogy miről van itt szó. Múlt héten, vagy előző héten hallottam, a Kossuth Rádióban volt egy műsor délelőtt, és elmondta egy ember, hogy ő hogy élte ezt meg. Azt mondja, hogy minden este 8-kor ott volt a helye a számítógép előtt. 2500 ember feszült egymásnak a birodalomépítő, vagy nem tudom milyen ilyen harcos játékban. Nem lehetett kiszállni. Nem lehetett kiszállni, mert valaki kiszáll, akkor veszít az 500 ember. Minden este 8-kor ott volt a helye. A játékhoz, amiben ingyen be lehet lépni, virtuális eszközöket voltak kénytelenek vásárolni. Azt elmondta, hogy több százezer forint értékben vásárolnak egyének virtuális eszközöket ahhoz, hogy ezeket a játékokat űzhessék. Nagyon megható volt. Végén kérdezte a riporter, hogy most is csinálja még, és azt mondja, hogy 2 éve tiszta vagyok. Így fogalmazott. Nem akartam hinni a fülemnek. 2 éve tiszta vagyok. Azt gondolom, hogy értjük, hogy mit mondott. Ugyanakkor ez a virtuális világ, ami betölti az életüket, nem az igazi. Sokszor kell Attilára visszahivatkoznom, ez a japán példa nagyon, nagyon tetszett. Az online és az offline életük nincs szinkronba. A vágyaik, amiket kiélnek, az nincs szinkronba azzal a valósággal, ami ugyanakkor körbeveszi őket. És még csak úgy prognosztizálni lehet a Z-generációról, a mai 10-évesekről, és a legtöbb könyv ezzel ér véget, hogy szakemberek azt mondják, hogy fogalmunk sincs, hogy hova vezet az ő generációjuk. Ez az a generáció, amelyik okostelefonnal a zsebébe és táblagéppel a hóna alatt születik, abszolút az élete részévé válik, rengeteg információ veszi őket körül, majd erről kicsit később visszatérek az információ kérdésére, de nagyon keveset tudnak feldolgozni, és a szakemberek több helyen olvastam, mindenki széttárja a karját, és azt mondja, hogy fogalmam sincs. Fogalmam sincs, hogy mi lesz velük. Öt generáció vagyunk itt. És ha egy picit belegondolunk ebbe, akkor remélem, hogy valahogy a felelősség érzet az, ami leginkább egyre kezd dominálni bennünk. Most magamról beszélek, az idősebbekről. Felelősségérzet a fiatal generációért. Azért, hogy tudunk-e értéket adni nekik. Tudjuk-e úgy csomagolni az értékeinket, hogy éljenek vele, hogy hasznukra váljon. Egy picit nézzük meg most még közelebbről ezt az YZ generációt. Mennyiben más három területre próbáltam csoportosítani ezt a kérdéskört magamban. Az egyik kérdéskör, hogy mennyiben más az ő hozzáállásuk. A másik kérdéskör, mennyiben más az identitásuk. És hogy ez a számítógép, ez a digitális világ mennyiben formálja az ő életüket. És mondom, hogy tudom, hogy talán sok minden hangzik el, de a cél az, hogy inkább egy benyomást szerezzünk erről a helyzetről. És mindig, amikor ezt néztem, akkor ott volt bennem a kérdés, és majd a csoportokban is próbáljunk erről beszélgetni, hogy ugyanakkor mi az érték, ami ott van bennük ebben a generációban, ami talán a miénkben nem volt, és mi az, amire esetleg inkább vigyázni kell, és segíteni nekünk, hogy ne essenek áldozatul. Ez a Y generáció, amiben mindenképpen más, mint a miénk, az egyik dolog, hogy nagyon jellemző rájuk a pragmatizmus. A pragmatizmus az tulajdonképpen egy elmélet igazsága vagy helyessége, az attól függ, hogy a gyakorlati megvalósítása, a működőképessége mennyire reális. Azaz, az ő nyelvükre lefordítva valami olyasmit jelent, hogy mennyire hasznos nekem az az elmélet, amivel meg akarnak győzni. Azt gondolom, hogy valóban mások, mint mi. Tehát mi sokkal könnyebben, én emlékszem, például ott voltak nekünk a gyülekezet, például a bibliaórák hétköznap. Ez nekünk, tehát megvolt a rendszer. Tehát vasárnap, szerda este, megvolt a rendszer. Valóban mi, nekünk, ahogy fogalmaztam az elején, végig tudtuk ülni az unalmas bibliaórákat. Bocsánat, most nem akarom minősíteni, nem ez a cél. Ez a mai generáció, ez azt mondja, hogy van-e hasznom belőle. És ha nincs, akkor nem jön el. Jó vagy rossz ez? Komolyan kérdezem, hogy jó vagy rossz, hogy valaki így gondolkodik. Lehet, hogyha nem így gondolkodunk, sokkal könnyebb egy vallásos világot magunk köré építeni? Beleépülni a rendszerbe, és kipipáljuk, hogy minden oké. Ez a generáció, azt írják róla, hogy önálló döntéseket hoz. Éppen humorosan itt valakivel most beszélgettünk, hogy nem arról volt szó, hogy a zöld szín, vagy bocsánat, barack szín lesz az időseké, és összekeverem, nem tudom. És mondtam, hogy hát figyelj, én azt olvastam most, hogy önálló döntéseket hoztak, megcserélték, és mit tudunk csinálni, ennyi nesze neked tekintély. Önálló döntések, ezt már lehet, hogy csak összekeverték, nem tudom. Nem annyira érdekli őket, hogy mit szólunk hozzá. Ez jó vagy rossz? Van előnye is, meg hátránya is. Megváltozott a tekintélyekhez való hozzáállásuk. Igazából nem nagyon működik ez a tekintély dolog. Nem nagyon van tekintélyük. Talán nincsenek igazából olyanok, akikre tekintélyként nézhetnének. És most kezdjük őket szidni, hogy miért így állnak hozzá? Ennek a kultúrának, ennek a világnak hihetetlen nagy a hatása. A média az, amelyik lerombolta a tekintélyeket. A média világa ezekkel a tehetségkutató sokkal, hogy hívják ezek a X-faktor, meg a való világ, ezek a hogy nevezik ezeket. Na mindegy. Hogy valóságsok, igen, ezt akartam mondani, a valóságsok. Hát nézzük meg, milyen tekintélyek vannak ezekben a műsorokban. Azt még ők is érzik, hogy ezek nem tekintélyek. De azok a tekintélyek, akiknek ott kellene helyette lenni a műsorokba, azok javarészt eltűntek. Arra nevelik ezt a generációt, hogy ne legyen tekintélyük. Súlytalansággal nyomják tele az agyakat. Ennek a generációnak is ez is ide tartozik, nem annyira vannak tabu témáik. Mi még egy olyan világban nőttünk föl, hogy voltak tabuk. Voltak tabu témák. Nagyon óvatosan, messziről kerülgetve azért előkerültek témaként. De igazából mélyen belemenve nem nagyon mentünk bizonyos témákba bele. Nekik nincsenek gátlásaik ilyen tekintetben, a tabu témák tekintetében. Nincsenek erkölcsi szabályok. És mondom, hogy most elsősorban mindig az egész társadalomra gondolok, tehát nem elsősorban gyülekezetre. Nem ismeri el ez a generáció az értéket. Nincs kikezdhetetlen érték. Nincsenek olyan alapértékek, mivel az értékekhez való hozzáállások olyan, hogy hát figyelj, te így gondolod, oké, én másképp gondolom. Nincsenek olyan alapértékek, olyan axiómák, amiket ők elfogadnának. Felülírnak mindent. Jót is, de rosszat is. És ezért nagyon fontos kérdés, amikor erről beszélgettünk, hogy valóban, ami újra és újra előkerül, hogy most akkor kinek van igaza? Mi az, ami jó, és mi az, ami rossz? Mi az, amit jó, hogy felülírnak, mi az, amit rossz, hogy felülírnak? Újra és újra ide lyukadunk ki. Szét tudjuk választani az értékest az értéktelentől. Hallottunk délelőtt erről. Hogyan tud ez működni? Úgyhogy elismerem a másiknak az értékét. Elismerem a másiknak a tudását, akár idős a fiatalét, akár fordítva. És ez nem megy másképpen, mint hogyha belül a szívünkben alázat van. Igazából ez az igazi alázat, amikor elismerem a másik értékét. Őszintén. A második kérdéskör, ez volt egy kicsit általában a hozzáállásuk ezeknek a fiataloknak. A másik kérdéskör az, hogy mennyiben más az identitásuk. Az identitás az tulajdonképpen a személyiség fejlődésének az eredménye. Az identitás az az én tudat. Ki vagyok én? Mivé fejlődtem? És nagyon fontos tudni, hogy ez mindenképpen egy fejlődés eredménye, ami ráadásul tovább fejlődhet bármilyen irányba. Ezt az identitást befolyásolja az az értékrendszer, amiben élünk, ezt az identitást befolyásolja azok a kapcsolatok, amikben vagyunk, az elvárások, amik körülvesznek minket, azok a magatartás minták, amik hatással vannak, körülvesznek minket. Ezek befolyásolják az identitást. Nem úgy van ez, hogy hát most ilyenek a fiatalok. Most ilyen kort érünk. Nem tehetek róla. Ilyen vagyok. Ez egy fejlődésnek az eredménye, és nem azért vagyok ilyen, mert ezt szokták mondani, hogy hát ők szabadok, hát azt csinálok, amit akarok. Nem azt csinálok, amit akarok, azt csinálom, amit belém tápláltak. Azt csinálom, amit láttam a környezetemben. Azt csinálom, amivel meg tudok felelni a környezetemnek. Azt csinálom, amivel nem néznek ki a környezetemből. Nem azt csinálok, amit döntök. Hihetetlen nagy különbség van a kettő között. A Az identitásnál van egy terület, amit csak nagyon röviden szeretnék érinteni, mert azt gondolom, hogy ez itt nagyon egyáltalán szinte nem érint minket, de meg kell említeni. A mai világnak az a nyomását, ami a homoszexualitás felől jön. Nem tudom, hogy mennyire követtétek az eseményeket, hogy az Európai Parlament múlt héten vagy előző héten elfogadta az úgynevezett Lunacek jelentést, ami gyakorlatilag egy programterv készítése arra, hogy az Európai Unióban gyakorlatilag ez az úgynevezett LMBT, leszbikusok, melegek, biszexuálisok és transzneműek felől lévő nyomás, ez gyakorlatilag oktatásként valósulhasson meg, és hogyha akár szülő, akár talán ellene beszél, az homofóbnak minősíthető legyen, és börtönbe zárható legyen. Erre utána lehet nézni, nagyon érdekes terület, és érdekes, ez rossz megfogalmazás. De ennek a hatásnak kisebb mértékei vannak. Maradjunk meg a két nemi identitásnál. Mindenképpen ebben a generációban hihetetlenül felértékelődött a külső megjelenésnek a hatása. Az, hogy milyen vagyok, azt fejezi ki, hogy ki vagyok. Ma sokkal többet jelent egy munkahelynél, nem tudom, hogy sokkal többet, de sokkal többet jelent, mint régen az, hogy nézek ki, mint régen jelentette. Hihetetlen harc folyik azért, hogy mindenki fiatalosnak és szépnek tűnjön. Ugyanakkor pedig az is látható, hogy ez a harc ebben a generációban szorongáshoz vezet, mert igazából a sikeres külső nagyon sokszor egy hihetetlenül stresszes és boldogtalan életet takar. Ennek az egész kérdésnek a főleg nőkre vonatkozásai az, hogy úgy tűnik, hogy sokkal inkább tele vannak ellentmondással, mint régen. Elvárás egyik oldalról ez, amit mondtam, az egész fiatalos, gyönyörű, nőies külső, ugyanakkor pedig a munkahelyeken elvárás a férfias tulajdonság. Ellentmondás a karrier és a családnak a kérdése. Karriert építek, vagy családot? Ellentmondás az emancipáció, annak az a formája, ami a mögöttes erő, és a boldog házasság. Ezekben most nincs idő belemenni, csak úgy megemlítem őket. Ugyanakkor ideálképekkel bombázzák őket, amikor gyakorlatilag elérhetetlen távolságban vannak, és ez frusztrációhoz vezet náluk. Az önértékelésüket építi le. Hogyan tudunk nekik segíteni? Hogyan tudjuk segíteni őket? Hihetetlen nagy mértékben felértékelődik a családnak a szerepe, amiről már hallottunk is. Felértékelődik, hogy tudjuk-e az önértékelésüket erősíteni, az önbecsülésüket. Felértékelődik az, hogy milyen működő képet látnak a szüleik házasságában. Beszélhetünk bármit. Mondhatunk bármit. Ha a szülők nem tudják megélni, teljesen mindegy, hogy mit mondunk. De nagyon érdekes ennél a nemzedéknél, hogy itt jött be először egy nagyon komoly férfiakra való hatás. Ezt a szakirodalom metroszexualitásnak nevezi. Nem tudom, mennyire találkoztatok ezzel a fogalommal. Gyakorlatilag arról van szó, ez azt akarja, hogy egy férfinek jár mindaz, ami egy nőnek. Ez azt jelenti, hogy kialakult egy feminin férfi típus. Kialakult egy olyan réteg, és nem tudom ki hol jár sokat, ki mennyire találkozik. Én sokszor járok irodákba, plázákba, ilyen helyeken ezeket különösen jobban észre lehet venni. Ez a nagyon kicsinosított férfi. Illatos, jól ápolt, borotvált, meg ami kell. Erre fejlődik a világ? Nem. Erre fejlesztik a világot. Mert az egész mögött mi van? Gyakorlatilag szinte a kozmetikumiparnak a profit szerzése. Azt mondta a kozmetikumipar, hogy nekem nem elég a társadalom fele, nekem kell a másik fele is, fogyasztónak. És fogyasztanak rendesen. És egyre többen fogyasztanak. Fogyasztják ezt a hozzáállást. És ilyen ikonok jelennek meg a médiákban. Nézzetek meg egyszer filmeket, nézzetek meg, ne nézzetek meg, tudjátok. Hogy ez már elfogadottá válik. A nők részéről már elfogadottá vált, hogy kezd ilyenné válni a férfi típus. Mert ezt nyomják az agyunkba folyamatosan. Jó vagy nem jó? Nem jár a férfiaknak az, ami a nőknek? Na nehogy már ilyen maradi legyél. És erre aztán rásegít nem csak az, hogy a nők kezdik ezt elfogadni, a metroszexuális férfiakat, hanem erre rásegítenek a mindenféle hormonkészítmények is. Nagyon jól tudjuk, hogy a fogamzásgátló szer a nőkben megváltoztatja a hormonrendszert, és kimutathatóan a feminin férfiak felé vonzódnak. Ezért van sokszor az, hogy amikor abba hagyják ezek a házaspárok vagy párok a fogamzásgátló szert, akkor onnantól kezdve hirtelen az a férfi, aki eddig, az a feminin férfi, aki vonzó volt, hirtelen már nem lesz olyan vonzó. Visszaalakult a hormonrendszere. Tovább is megy, nem tudom, hallottatok-e vámpírkultuszról. Nem akarok nagyon belemenni, talán tőlünk főleg nyugatabbra, de nálunk is már megjelent ez. Gyakorlatilag ez egyrészt egy olyan kultuszt jelent, amikor olyan férfit keresnek, aki egyesíti magában a metro szexuális férfit a retro szexuális férfival. Azaz a metro szexuális férfi, aki külsőben ez a vonzó, ez a amit elmondtam, de belülről igazából az a retro férfi, aki előzékeny, aki erős, aki megvédi a nőt, és gyakorlatilag ebben a vámpír típusban jelenik ez meg. Ez most nem az a vámpír típus, ami a múlt században volt, ez egy kifinomult formája. Ugyanakkor pedig látható, főleg a fiatalság körében, hogy eznek része az, hogy az idealisztikus világba való menekülés szintén. Nehéz egy Y-nak. Látja a szüleit, látja a szülei értékrendjét, még ha jó is, és látja azt a hatást, ami körbeveszi őt. Föl kell pörgetnem. A harmadik terület az pedig az úgynevezett digitális nemzedék. Kukac nemzedéknek is szokták említeni őket. A digitális nemzedék, a számítógép világa. Alexander Bard, egy svéd filozófus azt mondta, az internet megállíthatatlanul fejlődik, azt teszi jól, aki vele halad. És ez bizonyos tekintetben így van. A mai fiatal nem tud nem vele haladni. Akinek van egyetemista gyereke, az tudja. Nem létezik olyan, nincs már olyan, mert tényleg ott kapja a házi feladatát, ott kell jelentkezni egyetemre, minden ott működik, de hallottuk ezt délelőtt is. Abszolút az életük része lett a számítógép. Nélkülözhetetlen. Nagyon sok haszna van. Időmegtakarítást lehet vele elérni. Információkat lehet nagyon egyszerűen szerezni. Nem kell elmenni a könyvtárba, levenni a polcról dögnehéz lexikonokat. Az ember csak fölmegy a Google-ra, és pillanatok alatt megvan az eredmény, amit keres. De van egy kérdés, amivel mindenképpen foglalkozni kell. Én használom az internetet, vagy az internet használ engem? Ti használjátok az internetet, vagy az internet használ titeket? Ahogy említettem, az internet formálja ezt a bizonyos identitást. Nem a szabadságotok szerint teszítik adott esetben a dolgotokat, hanem az internet befolyásol. A közösségépítő portálokon, Facebook és a különböző kapcsolatok, amik itt folynak, azok a reklámipar számára felmérésnek a bázisa. Döbbenetes, hogy írok egy e-mailt valakinek, és utána a következő pillanatban megjelenik egy reklám, ami valami azzal kapcsolatos dolgot reklámoz, amit én beleírtam az e-mailembe. Fogalmunk sincs talán, hogy mi folyik a háttérben. Azt gondolom, hogy ezt az internetet lehet valóban hasznosan használni, időn megtakarítása, de hihetetlenül ott a veszély, hogy ő használ engem, és ő használja az én időmet. Hadd emeljem ki ennek a generációnak az úgynevezett virtuális kommunikációját. És ez is egy olyan dolog, amit igazából nem értünk mi. Tehát mi fölhívjuk telefonon, átmegyünk, megbeszéljük. Egyszer belecsöppentem egy pár évvel ezelőtt egy ilyen internetes beszélgetésbe, csetelésbe, egy bizonyos témáról. Még otthon is voltam a témában. Lényeg az, hogy egy jó pár ember ott bizonyos témában beszélgettünk, tehát így beszélgettünk. És fél óra múlva megfájdult a fejem, és azt mondtam, nem bírom tovább. De nekik megy. Működik. Abszolút. Sőt, nem tudom, ki hallott ezt, hogy multitasking, felhasználó. Én egy beszélgetésben alig tudtam észrevenni, de ezeknek működik. Ott van a számítógép előtt, ír egy SMS-t, jön egy e-mail, közben a Facebookon válaszol valami chatre, aztán felugrik még egy ablak, ott is valami, és hol itt, hol ott, és működik. Azt mondják azt a szakemberek, egy kicsit olyasmire hasonlít ez, mint az autóvezetés, hogy aki először kezdi, az nem tudja, hogy most a kuplungra figyelek, most a váltóra, most a kormányra, most balról jön valaki, de ha gyakorlata van, akkor egyszerre működik. Valahogy így működik a mai generációnál ez a multitasking üzemmód. Ugyanakkor tudni kell, hogy ezek a kapcsolatok, ezek a valódi kapcsolatnak a csökkentett üzemmódjai. Ez oda vezet, hogy kiábrándultság. Ez oda vezet, hogy végül az a kapcsolat, amire vágyik, az nem kerül betöltésre. És igazából ezek nagyon sokszor olyan kapcsolatok, ami mögött a másiknek a kiléte is bizonytalan. Vannak ezek a nickname, úgy nevezik, tehát ez egy olyan, gyakorlatilag olyan néven jelenik meg, ami egy számítógépes név, és nem tudni, hogy ki van mögötte. Hozzászólások, stb. És igazából még a nevét se adja hozzá, a lényét se adja hozzá. De ez a rendszer működik. És ugyanakkor pedig ott van a veszély, hogy mennyire tudjuk elfogadni. Nagyon érdekes példa történt egy baby boom és egy Y között egy feszültség volt. Egy elég necces feszültség. És az Y e-mailben bocsánatot kért. Nagyon őszintén, nagyon komolyan. És a baby boom felháborodva jött oda, hogy gondolja ez a csitri, hogy e-mailben kér bocsánatot. Mennyire megy át a tartalom a hordozón. Nem fogok mindent, nem fér bele minden. Érdemes lenne egy kicsit beszélgetni azokról a webes tartalmakról, az információ és a tudás kérdéséről. Egy valamit szeretnék csak megemlíteni, az információval és a tudással kapcsolatban, ugye ez a nemzedék, aki az információ nemzedéke. Hihetetlen mennyiségű információ éri őket, de igazából a tudás az nem egyről az információval. Van egy nagyon híres agykutató, Frany Tamás, biztos hallottatok róla, nagyon borulátóan néz a jövőbe. Azt mondja, hogy ezeknél a fiataloknál, akiknél ilyen mennyiségű információ érkezik az agyukba, hogy ennek a nagy része feldolgozatlan információ. És az agyban a feldolgozatlan információ úgynevezett adaptációs nyomást hoz létre, aminek az eredménye a szorongás, fásultság, stressz, skizofrénia. És már most látható a jelei annak, hogy ennek a generációnak csak pusztán ez a tény, ismeritek, amikor ott ülök a gép előtt, és sokszor egy-egy oldal csak néhány másodpercig van előttem, és már linkelek a következőre, meg a harmadikra. Hihetetlen mennyiségű információ, de az agyunk nem követi, nem tudja feldolgozni. Érzelmi inkontinencia jellemző erre a generációra. Az úgynevezett érzelmi, az internetes érzelmi szelep. Ami azt jelenti, hogy még az érzelmeket sem tudja feldolgozni, hanem rögtön kiadja. Ér valami rossz, intőt kaptam, egyes kaptam, megbuktam, a Facebookon már továbbítom, és nem dolgozom fel. Látok egy madarat, egy gyönyörű tájat, lefényképezem a fényképezőgépen, már továbbítom, már ott van a rendszerem, már mindenki látja, átment rajtam, de nem dolgozom fel, nem tudok elájulni rajta, hogy wow, milyen gyönyörű ez, vagy milyen hatással van rám ez. Vasárnap Pécsi Rita volt az ifjúságon, és beszélt arról, hogy milyen komoly hatása van a személyiség fejlődésre az, amikor az érzelmeinket nem tudjuk feldolgozni. Hogy az érzelmi fejlődésnek az a legfontosabb része, hogy a minket érő érzelmeket átgondoljuk, végiggondoljuk, nem lökjük ki azonnal magunkban, hanem dolgozik bennünk, és ez fejleszti az érzelmi intelligenciánkat. De ha rögtön kinyomjuk magunkból, akkor nem fejlődik, hanem visszafejlődik ez az érzelmi intelligencia. Ugyanakkor, és ezzel szeretném befejezni, nem tudom, hogy jókat mondtam, vagy rosszat. Nem tudom, hogy idős, fiatal generáció mit, hogyan fogadja ezt. De amikor ez a téma előkerült, akkor beugrott nekem egy film az agyamba. És újra elővettem, és megnéztem. Nem tudom, ki látta, főleg mi fiatalok között a Matrix című filmet. Nézzétek meg. Persze nem egy az egybe úgy jó, ahogy van, de valahogy egy olyan feelingem volt, hogy valami ilyesmi kezdődik itt. Talán azok kezdődik, akik nem látták, ez egy szokásos sci-fi, amikor miután az emberiség eljutott odáig, hogy meg létrehozta a mesterséges intelligenciát, akkor a gépek, számítógépek átveszik a hatalmat, az embereket leigázzák. Lényeg az, hogy az emberek gyakorlatilag ilyen altatott állapotban termelődnek, és igazából a bioenergiájukra van szükség, azokat megcsapolják, összegzik, és az látja el energiával a számítógépeket. És lényeg az, hogy az összes emberre rá van kapcsolva az agyára egy rendszer, és az a lényeg, hogy az agyukban egy virtuális világot hoznak létre az összes embernek a számára, amiben élnek. Tehát létezik egy virtuális világ, és létezik egy nagyon sötét, valóságos világ. És gyakorlatilag a történet arról szól, hogy egy páran kimenekülnek ebből a virtuális világba, és próbálják kimenekíteni a többieket. Lényeg az, nem tudom, aki látta a filmet, talán többet mond neki, amikor az egyik a főszereplő, ez a Neo, Neót kimenekítik, kihozzák innen, azt mondja, hogy Morpheus kihozza, és akkor ott van a való világban, és akkor azt mondja neki, hogy figyelj, itt van két tabletta, már nem tudom a színeket, kék és piros, vagy zöld és piros. Ha ezt veszed be, mintha mi sem történt volna, mehetsz vissza a virtuális világban, ahol minden szép és minden jó. Ha ezt a másikat, akkor itt maradsz, és kénytelen vagy szembesülni ezzel a világgal. De azt mondja utána neki, egy az, amit biztosíthatok, hogy itt az igazságot, itt a valóságot fogod találni. Te döntesz. És egy kicsit a fiatalok jutottak nekem eszembe. Itt élünk egy olyan világban, ami létre akarja tulajdonképpen hozni ezt a virtuális valóságot. És látjuk a példákat. Bele lehet süllyedni a virtuális valóságba. De ott van a kérdés, hogy melyiket veszed be? Vissza akarsz menni a virtuális valóságba, a virtuális világba, vagy pedig a valóság. És a te kezedben van a döntés. És a fiataloknak a kezükben van a döntés. Melyik világot választjátok? És persze nem olyan egyértelmű, hiszen ahogy említettük, nem lehet teljesen kivonni magunkat, de valahol meg kell érteni, hogy itt a háttérben egy olyan erő működik, ami azt akarja, hogy a virtuális világban éljetek. És rajtatok van a döntés, hogy ebbe akartok élni, vagy pedig a valóságban. Milyen jó nekünk, hívő embereknek. Azt mondja az Úr Jézus, hogy én vagyok az út, a valóság és az élet. Nekünk ott van a lehetőségünk, hogy amikor a valóságba lépünk, ellentétben a filmmel, nem egy sötét világot kell látnunk, hanem utat láthatunk. Utat láthatunk Istenhez. Egy utat láthatunk, amin járhatunk. Egy utat láthatunk, ami valóságos, amin érdemes járni. És nagyon fontos az idős generációk felé, hogy nagyon vigyázzunk arra, hogy nehogy egy másik Matrixot próbáljunk velük elfogadtatni. Hogy ne egy másik virtuális világot, a vallásosság világát, a törvények világát, a megszokottság, a múltnak a világát, hanem a valóságot, a lényeget, a tartalmat, amiről ma egész nap többször szó esett. Azt nyújtsuk nekik. A mi felelősségünk, hogy tudjuk-e azt nyújtani nekik. És ez pedig nem más, ez a valóság, mint az út, Jézus Krisztus. Ez nem más, mint kapcsolat Jézus Krisztussal, kapcsolat Istennel, ami nem egy sötét világ, hanem egy előremutató világ. És én kívánom fiataloknak, időseknek, most beszélgetések lesznek, csoportos beszélgetések. Az a vágyunk, az a célunk, hogy tudjunk úgy beszélgetni, hogy amikre most elhangoztatok eddig, hozzunk példákat. Fiatalok, idősek, próbáljuk egymást megérteni, próbáljuk elmondani, mi az, ami mozgat minket, mi az, amit érzünk, mi az, ami fontos nekünk, mi az, ami fáj nekünk, mi az, aminek örülünk. Az megvalósuljon, az az atyák a fiakhoz, és a fiak az atyákhoz. Ahhoz az kell, legyen bennünk alázat, nyitottság, elfogadás, megértés a másik generáció felé, hogy ezt az értéket tovább tudjuk adni úgy, hogy majd ők is tovább tudják adni. Köszönöm.